Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Molnár Imre 80 címmel nyílt iparművészeti és formatervezési kiállítás, amelyen a 80 esztendős Molnár Imre Ferenczy Noémi díjas bőrműves iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja mutatja be életművét a Pesti Vigadóban. A magyar bőrművesség, bőrművészet élő klasszikusa, aki folyamatosan tágította a bőrművészi alkalmazási lehetőségeit. Mesteremberből művészé válva több mint fél évszázada készít díszoklevelet bőrtokkal, bőrkötésű könyveket és könyvtokot, bőrintarziával, domborítással, aranyozással, bőrváll és kézitáskát, tarisznyát, övet és lábbelit, eljutva a nyakékek világáig, majd összetett technikájú fali képekig. Autonóm motivumvilága ősi forrásokra, anyagokra, népművészeti kutatásaira épül. Alkotótársa ruhatervezőknek, megvalósítója saját látomásainak, terveinek. Alkotásai megtalálhatók Budapesten, az Iparművészeti Múzeum, Országos Széchenyi Könyvtár és az Országházban, Pannonhalmán, továbbá Angliában, Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Horvátországban, Németországban, Svájcban, Svédországban, a Vatikánban és az Amerikai Egyesült Államokban. Alkotóművészeti tevékenysége mellett oktatója is szakterületének. 1973-ban elnyerte a Népművészet ifjú mestere díjat, 1974-ben pedig a Népi Iparművész cím birtokosa lett. 1976-tól Csepelen saját műhelyében dolgozik. A tárlat november 13-áig látogatható a Pesti Vigadó 6. emeleti kiállító terében. A magyar katonák fegyverzetének, felszerelésének, illetve a mindenkori magyar haderő jelképeinek tükrében mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum időszaki kiállítása, 2023 tavaszától a székesfehérvári Szent István Király Múzeum új kiállítóterében. Töll László ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka korábban közölte, hogy az időszaki kiállítás 17 teremben mutatják majd be tematikus bontásban az 1000 év jellegzetes vagy éppen különleges magyar fegyvereit, valamint a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelgépeit, a zászlókat, az egyenruhákat és a kitüntetéseket. Ezek mellett megjelennek majd a katonák mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékei, dokumentumai is, tükrözve a különböző korszakok katonai szimbólumrendszerét. A fehérvári tárlaton lesz több olyan unikális darab is, amelyeket eddig nem tudtak kiállítani. Példaként az 1941-ben a Szovjetuniótól visszakapott 1848-as zászlókat említette.
Esemény.
Amszterdam mutatkozik be Budapesten az Európai Hidak Fesztivál keretében szeptember 16-tól 28-ig a Műpában. A nyitó koncerten szeptember 16-án Hollandia egyik kedvenc nagyzenekara, a játékos, merész és stílusok vegyítésében jeleskedő Metropol Orkest mutatkozik be, amely eddigi pályafutása során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Robbie Williams, a Woodkid, a Basement Jacks vagy Bono. A könnyedebb műfajok kedvelőinek érdeklődésére tarthat számot a roots rockot játszó Down Brothers és a tiszteletbeli magyarként szeretett osztrák dalszerző előadó Ripoff Raskolnikov közös koncertje 18-án. Egy héttel később a dallamos zongora muzsika szerelmesei Jobb Beving játékát hallhatják. Az eseménysorozat társszervezői a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenyén szeptember 23-án Louis Andriessen egyik műve mellett Beethoven eroikája és Mozart maga és testvére számára komponált darabja is felcsendül, az est karmestere pedig Fischer Iván lesz. Másnap Kelemen Barnabás szólójával és ugyancsak Fischer Iván vezényletével lép fel a nagymúltú amszterdami Concertgebouw zenekara. A programban Beethoven 5. szimfóniája mellett Bartók Béla táncszvitje és hegedű versenye kapott helyet. Az Európai Hidak zárókoncertjén szeptember 28-án az Orgona Párbajban Schitz de Vrie holland orgonaművész Fassang Lászlóval közösen a 16-17. Század fordulójának egyik amszterdami mestere Jan Peterson Schwilling művészetébe enged betekintést. A fesztiválon szerepet kap a filmművészet is. Hunyadi János aranyforintja megnevezéssel arany és színes fém emlékérmeket bocsátott forgalomba Budapesten a Magyar Nemzeti Bank. A Király Fanni iparművész által tervezett érmék a 2012-ben indult középkori magyar aranyforintok sorozat hetedik elemeként kerülnek forgalomba, 50 000 forintos névértékkel nemes fém, valamint 2000 forintos színes fém változatban. Hunyadi János kormányzósága idején pénzkibocsátási joggal rendelkezett, az ezüstpénzek mellett két aranyforint típust veretett a Nagybányai Verdében. A pénzek eredeti példányai megtekinthetők a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban, amely hamarosan az 50 000. Látogatóját fogadja márciusi megnyitása óta. A középkori magyar aranyforintok sorozat célja, hogy teljes képet adjon a középkori magyar pénztörténet jó minőségű, értékálló pénzeiről. Mindhárom érmetípus 20 mm átmérőjű, az arany normál veretből 2000 darab, a négyszeres súlyú úgynevezett pitfor veretből 500 darab, míg a színesfém változatból 5000 darab készült. Az emlékérmék hátlapján Hunyadi János kormányzó alakja jelenik meg, az ábrázolást a Túróci krónika 1488. évi Brünni kiadásának metszete ihlette.
Irodalom.
Öt nemzet, hat írója került fel a Booker díj jelöltjeinek szűkített listájára, köztük a korrekorderként a 87 éves angol Ellen Gardner is. A BBC News beszámolója szerint Gardner a legidősebb író, aki valaha felkerült a rangos brit irodalmi elismerés szűkített listájára. Treacle Walker című regénye, amelyet 8 évig írt, egy gyógyító és egy fiú szokatlan barátságának történetét meséli el. A rövid listán szerepel még az ír Claire Keegan mindössze 116 oldalas Small Things Like This című regénye, a zimbabwei No Violet Bulawayo Glory című könyve, az amerikai Percival Everett The Trees című regénye, a szintén amerikai Pulitzer díjas Elizabeth Strout szerelemről, magányról, veszteségről szóló O. William című könyve, és a sri lankai Shehan Karunatilaka The Seven Moons of Mali Almeida című regénye is. Az 50 000 fonttal átszámítva 23 millió forinttal járó elismerés győztesét október 17-én éppen Gardner 88. születésnapján jelentik be Londonban. A díjat odaítélő zsűrit Neil McGregor vezeti, aki szerint a hat regény jól demonstrálja, hogy milyen sokféle az angol nyelv, hány különböző valós és képzeletbeli világ létezik ebben az egyszerűnek tűnő térben, az angloszférában. A rövid listára felkerült szerzők egyenként 2500 fontot, több mint 1 millió forintot kapnak, és könyvük különleges kötésben jelenik meg.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A korlátlan hatalommal rendelkező milliárdos évtizedeken keresztül zaklatta és erőszakolta meg a környezetében felbukkanó nőket, karrierről álmodó asszisztenseket, feltörekvő modelleket, olykor Oscar-díjas színésznőket is. Semmi baja nem származott mindenből, pedig a szakmában nyílt titok volt, hogy a nőknek vigyázniuk kell vele. 2017-ben Ronan Farrow cikksorozata lebuktatta őt. Az oknyomozó riporter nélkül nem születhetett volna meg a MeToo mozgalom, és a szexuális ragadozók világszerte a lebukás veszélye nélkül folytathatták volna áldozataik becserkészését. Hollywood csúcsragadozója, hatalom és erőszak az álomgyárban, ez a címe Ronan Farrow könyvének, ami most már magyarul is olvasható, és a hírhet producer utáni nyomozás történetéről szól. Király Leventével, a Corvina kiadó vezetőjével beszélgetünk róla.
Ugye ez a könyv 2 évvel ezelőtt jelent meg Amerikában. Ronan Farrow egy oknyomozó újságíró, a filmes szakmát, hogy is mondjam, elég bensőségesen ismerheti, hiszen az édesapja Woody Allen, az édesanyja pedig Mia Farrow. Ugye hát abszolút A-listás művészekről beszélünk. De ugye Woody Allennel kapcsolatban is fölmerült egy elég erős vád, hogy a nevelt lányát zaklatta, és Ronan Farrow ebben a kérdésben abszolút a testvére mellett áll, meg az édesanyja mellett, mert azt gondolom, hogy ez nem olyan egyszerű történet egyébként. És Ronan Farrow sok-sok évvel ezelőtt elkezdte kinyomozni Harvey Weinsteinnak a visel dolgait, ami egyébként nyílt titok volt Hollywoodban. De ugye a nyilvánosság elé ezek a hírek nem szoktak kikerülni. Mert ugye általában nagyon nehéz bizonyítani, illetve ugye az áldozat hibáztatás azonnal beindul. És hát egy nemi erőszakot rendkívül nehéz bebizonyítani, és természetesen a jogalkalmazásban, tehát mondjuk egy bíróságig egyáltalán eljut-e egy ügy, vagy ott mi történik vele, hát általában nagyon megviseli azt, aki átesik egy nemi erőszakon. Tehát, hogy nyílt titok volt, hogy Harvey Weinstein hát erőszakolja a nőket, tehát ezt nem tudom finomabban mondani. És Ronan Farrow hosszú évek kitartó munkájával rávette azokat az áldozatokat, akik átestek Harvey Weinstein zaklatásán, hogy nyilatkozzanak, és vállalják névvel, vagy akár név nélkül mondják el, hogy mi történt velük. Ez a kiinduló pont, és aztán utána még rengeteg minden dolog történik a könyvben, tehát már ez is nagyon durva, hogy mit megenged magának egy filmes producer, de hogy utána mi mindent tesz azért, hogy eltusolja az ügyeket, hát az, ha lehet mondani, az még elképesztőbb.
Mi mindent tett az évtizedek alatt, mert közben is azért voltak olyan nők, akik rögtön a rendőrséghez fordultak, és hát ott voltak a tények a rendőrség kezében, és mégsem derült ki soha.
Hát bizony, mert odaszólt az ügyésznek, Harvey Weinstein, hirtelen az ügyészség nem találta meg alapozottnak a nem érő szakvágyát. És ugye itt Amerikáról beszélünk, amiről néha gyengébb pillanataikban azt gondoljuk, hogy egy fantasztikus jogállam, és akkor ilyen eseteknél derül ki, hogy hát egyáltalán nem mindig. Tehát amikor a rendőrség nyomoz, fölveszi valakinek a vallomását, egy színésznőnek fölveszi a vallomását, majd az ügyészség ejti az összes vádpontot. Tehát ez is elképesztő egyébként. És 100 ilyen eset le van írva ebben a könyvben, és ez gyakorlatilag egy forgatókönyv, ez úgy néz ki, hogy valakit megerőszakol Weinstein, vagy próbál megerőszakolni, tehát sokan el tudtak egyébként menekülni, de hát ez egy olyan fele-fele eset, tehát egy hatalmas, nagy darab, erős férfiról beszélünk, aki mindig mindenkit fölcsal a szobájába. Tehát azt mondja, hogy beszéljünk
meg... szobákba.
Így van, tehát hogy megbeszél egy szakmai találkozót, az asszisztensével megbeszél, tehát egy szakmai találkozót, hogy mondjuk szeretnék veled egy filmet csinálni, tetszett a forgatókönyvet, hát ugye mindenki erre vár. Hát a Weinstein Company az egy óriási cég, és egy nagyon nagy sikerű cég, hát mondjuk meg, hogy olyan filmeknek adott anyagi hátteret, amik díjakat zsebeltek be, és azóta is kultuszfilmek, tehát mondjuk a Ponyvaregényt említeném például. És hát persze mindenki azt mondta, hogy úristen, a Weinstein beszélni akar velem, fantasztikus. És hogyha az asszisztens mondta, hogy jaj, a Harvey fönt van a szobájába, fölkísérlek. És akkor még mindig ment az asszisztens a kiválasztottal föl. És akkor egyszer csak bekísérte a szobába, kiment, majd kattant a zár. És előfordult, hogy Weinstein egyszerűen csak ráugrott arra a ledermett nőre, és tegyük föl, hogy ugye Weinstein mondjuk 100 kilós, a hölgy 50, és nagyon sok ember ugye ilyen stressz helyzetben egyszerűen lefagy, nem tud mit csinálni. És akkor megerőszakolja őt Weinstein, és utána pedig mindig a nyomába eredt, és megpróbálta kideríteni, hogy föl akarja jelenteni, elmondja-e, hogy mi történt vele. Ugye nagyon sokan automatikusan annyira szégyellik ilyenkor magukat, hogy nem mondják el senkinek. Az, aki elmondaná, azt meg elkezdik lejáratni. És ha pedig mégis eljutna perre, az ugye akkor látjuk, az ügyészség közbeavatkozik. Tehát Harvey Weinstein ezt évtizedekig tudta csinálni, anélkül, hogy bármilyen baja lett volna belőle. És az igazán durva az, amikor egy-két esetben nagyon komolyan felszívták magukat áldozatok, és azt mondták, hogy már pedig én nem hagyom magam. És ekkor jött az, hogy Harvey Weinstein egyszerűen fölbérelt olyan cégeket, ugye amerikai és izraeli cégeket, amelyek, hát hogy is mondjam, hivatalosan ezeknek mi a neve, de ilyen magánnyomozói irodaszerűségek, akiknek hát az egyik profilja az, hogy hogyan járassunk le embereket. Vagy hogyan férkőzzünk úgy a közelükbe, és hallgassuk le őket. Tehát például most ugye a Pegasus ügy nyomán, kiderült, hogy pont ír a Ronan Farrow arról, hogy ezt a Pegasus szoftvert, ezt az a cég is alkalmazta, amelyiknek ügyfele volt Harvey Weinstein. Úgyhogy minden mocskos eszköz bevetett Harvey Weinstein azért, hogy megtudja, hogy mire készülnek az áldozatai.
Ugye ez a könyv olyan, mint egy krimi, vagy mint hogyha egy amerikai krimit látnánk, mert ugye kiderül, hogy a szerzővel pontosan ugyanez történik. Tehát ugyan oknyomozó, riporter, igen neves, fiatal, de már nagy nevet szerzett, és mégis megfigyelik, zsarolják, hát, próbálják letiltani.
Igen, ez mint egy hollywoodi filmnek a forgatókönyve, ez a klasszikusan az az eset, hogy ugye Ronan Farrow elkezd nyomozni, és a Harvey Weinstein ezt megtudja, ugye Ronan Farrow az NBC televíziós csatornának dolgozott, ott voltak műsorai, szállítja az anyagot, és ahogy egyre jobban ássa bele magát, és egyre több áldozattal készít interjút, ugye akkor a főnökei furcsán kezdenek el viselkedni. elkezdik azt mondani, hogy nem elég jó az anyag. Biztos, hogy így történt. Nem lehet, hogy hazudnak. Tehát ugye, amikor elkezdenek kamuzni. Egyébként a könyv emiatt nagyon-nagyon-nagyon érdekes azoknak is, akiket érdekel az újságírás, tehát akik újságíróként dolgoztak, vagy szeretnének dolgozni, hogy hogy működik egy nagy amerikai cég, hogy milyen elképesztő professzionalizmus van ott egyébként. De hogy itt is van az, hogy egész egyszerűen a Harvey Weinstein keze odáig is elért, és az NBC-ben tulajdonképpen le tudta állítatni Ronan Farrow munkáját. Sőt, még a könyv legvégén kiderül az is, hogy nem csak ezért állították le az oknyomozást, hanem azért, mert kiderült, hogy az NBC-n belül is több főnök pontosan ugyanazt csinálja, mint Harvey Weinstein. Tehát magyarul a Ronan Farrow a könyv végén rájön, hogy hát tulajdonképpen ott próbálja eladni ezt a sztorit, ahol a legmagasabb pozícióban lévő férfiak, tehát mondjuk egy sztárműsorvezető vagy egy igazgató pontosan ugyanazt csinálja a nőkkel, mint Harvey Weinstein. És hát azt is tegyük hozzá, hogy azért ez volt az az eset, a Harvey Weinstein féle, ami óriási lökést adott a MeToo mozgalomnak. Tehát hogyha ez az eset nincs, akkor nem biztos, hogy ilyen nagy hullámokat vet. De nyilván minden ilyen mozgalom így indult, tehát valami kirobbantó eset. Itt van egy ember, aki nagyon híres, nagyon gazdag, és ráadásul a filmvilágban tevékenykedik.
Király Levente kiadóvezetővel beszélgettünk a Hollywood csúcsragadozója Hatalom és erőszak az álomgyárban című könyvről. Ronan Farrow oknyomozó riporter elképesztő könyvét a Corvina kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.